frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egészségügyi ellátást mindenkinek, fenntarthatóság és méltányosság címmel tartották a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülését a napokban Rómában. A résztvevőket hétfőn fogadta Leó pápa. Kiemelte, e konfliktusokkal teli világban időt és erőforrásokat kell szentelnünk az élet és az egészség védelmének, a közjó megértésének megerősítésével kell kezelnünk az egyenlőtlenségeket. A háború a legsúlyosabb támadás az élet ellen, jelentette ki a Szentatya. Leállították Magyarországról a dízelüzemanyag szállítását Ukrajna felé, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Mindaddig nem is indítják újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolaj tranzitot a barátság vezetéken, tette hozzá Szijjártó Péter. Az ukrán döntést politikai zsarolásnak nevezte. A pozsonyi Szvolnaft is leállítja a gázolaj ukrajnai exportját, miután Szlovákia sem kap kőolajat Ukrajna irányából. A döntést Robert Fico szlovák kormányfő jelentette be. Ukrajna zsarolja Magyarországot, mondta el Orbán Viktor is a Facebook oldalán. A miniszterelnök szerint ennek az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába. Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ekkor is megismételte, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, nem indítják újra a kőolajszállítást a barátság vezetéken, noha annak technikai akadálya nem lenne. Magyarország kőolaj ellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter elmondta, ha a Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. Katonai kérdésekben, nevezetesen a tűzszünet ellenőrzésében előrelépés történt a genfi ukrán-orosz-amerikai tárgyalásokon, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök hozzátette ugyanakkor, hogy a politikai kérdésekben, azaz a területek, a zaporizsiai atomerőmű és más érzékeny ügyek esetében a felek álláspontjai továbbra is eltérnek. A megfigyelés mindenképpen amerikai részvétellel történik majd, ha lesz tűzszünet, tette hozzá, és köszönetet mondott az amerikai és a svájci félnek a tárgyalások megszervezéséért. Az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló tárgyalásokon. Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket a vezetőiknek és folytatják a munkát, közölte Steven Witkoff. A világ békéért felelős nagy nemzetközi szervezetek az elmúlt 10-15 évben megbénultak Orbán Viktor szavai szerint, aki példaként az ENSZ-et, az Egyesült Nemzetek Szervezetét említette. Erre mondta azt az amerikai elnök, hogy ezeket hagyjuk, csináljunk helyette valami újat, fogalmazott a miniszterelnök. Donald Trump ezért alapította meg a béketanácsot és meghívta barátait, vagy azokat, akikben bízik, olyan országokat, akiknek a politikája hagyományosan békepárti, így kapott meghívást Magyarország is, tette hozzá a kormányfő. Ennek alapító ülését most tartják majd Washingtonban, ezen részt vesz Orbán Viktor is. Magyarország a béketanács washingtoni alakulülésén is síkra száll Donald Trump amerikai elnök békeerő feszítései mellett, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány külpolitikai stratégiája a háborúból kimaradásra fókuszál, tette hozzá Szijjártó Péter. Nem lesz tagja a béketanácsnak 14. Leó pápa, ugyanis a Szentatya nem fogadta el Donald Trump meghívását. A Vatikán szerint az Izrael és a Hamász közötti konfliktust az ENSZ-nek kellene rendeznie. Az iráni küldöttek az Egyesült Államokkal Ománban tartott nukleáris tárgyalások első fordulóján felajánlották, hogy a dúsított uránkészletüket átadják Oroszországnak. Ez becslések szerint elegendő lenne 12 atombomba elkészítéséhez. Emellett Irán akár 3 évre is hajlandó lenne felfüggeszteni az urándúsítást. Megújult pályán új járművekkel utazhatnak a hívutasok 2030-ra, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint nem létező problémát nem kell megoldani, különösen nem rossz megoldással, Budapest ugyanis többet érdemel leselejtezett villamosoknál, ráadásul ez a megoldás nem is költséghatékony, azaz védhetetlenül drága lenne. Épp ezért a tárca és a MÁV csoport kitart a vadonatúj járművek beszerzése mellett, tették hozzá. Végül az időjárásról. Beborul az ég, sokfelé valószínű eső, zápor, havazás, illetve vegyes csapadék főként az északi középhegység térségében lehet. A szél sokfelé megélénkül, felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 8 és mínusz 3 fok között, napközben plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit Hamvazó Szerdán. A híreket Debnár Ádám szerkeszti, a zenéket Birincsik Márton válogatja, a technikus kolléga pedig Nátrán István. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Szeretteim, egy olyan nagybőjt kegyelmét kérjük, amely figyelmesebbé tesz bennünket Istenre és a legelesettebbekre. Kérjünk erőt egy olyan bőjthöz, amely nyelvünket is fékezi, hogy kevesebb legyen a sértő szó, és nagyobb tér nyíljon a másik hangja számára. Kedves hallgatóink, rövidesen kezdődik a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Grecsó Krisztián Vera című regényének 17. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. 20 óra 30 perckor Kapcsolj rá címmel zenei összeállítás szól. A 21 órakor elhangzó hírek után a Sziluettben Ajlik Csenge költő önismereti útjáról, életfilozófiájáról és zarándoklatáról mesél. 21 óra 35 perckor a Remény hírnökei című műsorunkat ismételjük meg. Sándorné Halász Erzsébet, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános közép alapfokú művészeti iskola és technikum közelmúltban nyugdíjba vonult földrajz tanárnőjével beszélgetünk a hivatásáról, akit a tanév elején a Szent Gellér díj ezüst fokozatával ismertek el. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Ebben a házasság hete és február 14-e kapcsán Szent Bálint püspök és vértanú életéről, a jegyes oktatásról és a keresztény házasság fontosságáról beszélgetünk Deli Lajos felsőzsolcai plébánossal. Rádiónk is újszállási frekvenciáján ekkor a leltár szól. Vendégünk Békefi Rita, gyógytornász, manuál terapeuta, akivel a különböző eredetű fájdalmakról és azok lehetséges kezeléséről szólunk. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a nap versét, majd a szószólóban az egri zsidó hitközség újjáalakulásáról, az egri zsidóság történetéről lesz szó. 22 óra 50 perckor kezdődik a lélek szava. A reményünk boldog beteljesülése a Nagyistennek, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelével válik valóra. Ezért állapotbeli kötelességeinket szentül és buzgón mindenki javára tegyük. Erről elmélkedik Kormos Csaba poroszlói plébános atya. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd a hitvalló témája a nagybőjt kezdete. Erről Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélget. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 17. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Vera most elindul kifelé, és azon tűnődik, hogyan is van ez, hogy az életben mindig minden elmarad. Vagyis sok minden, mert valamiért éppen nem illik kimondani, vagy mert hallgatni kell, máskor meg szomorúnak kell lenni. És ahogy csoszok kifelé a konyhába, már izgatottan várja a szombati karamellás tejet, és hogy azt mondhassa a mamának, hogy ha József nem jön, szerinte szaladjanak elérte, mert az ő papája is dolgozik a hétvégén, és ő olyankor egyedül van és éhezik. Nem vallja be, de Vera látja rajta hétfőn, hogy farkas éhes, hogy alig tudja fegyelmezni magát. Szóval épp itt tart fejben, amikor meghallja a rádiót, hogy szól. És ebből már biztosan tudja, mert a mama a csöndet szereti, de ahogy kiér, már látja is. Otthon van a papa. Rátör a szomorúság és a lelkiismeret furdalás. Egyszerre jönnek, párban. Mert ő szereti a papát, de most mégis olyan jó lenne, ha szolgálatban lenne. És amikor belekortyol a tejbe, és érzi, hogy a mama vigasztalón simogatja meg a hátát, azzal mentegeti magát, hogy nem ő tehet róla, hogy a papa ilyen ellenséges lett Józseffel. Keserű a karamella. A papa éppen hagymát pucol, és nevetve könnyezik. A mama lopva Verára néz. Ő próbál visszamosolyogni, de annyira nehéz. József mindjárt elutazik. Az utolsó hét következik az iskolában, ami nem is egész hét, csak néhány napos. Már csütörtökön karácsony. Lehet, hogy Józsefék már az első napokban elutaznak. A fiúnak fogalma sem volt róla, hogy mi lesz, és nem is igazán akart erről beszélni. Mindig azt felelte, a papája mindig mindent az utolsó pillanatban mond meg, és ő csak ugrik. Honnan tudhatná? Nem is beszélt vele napok óta. Vera megint kortyol egyet a megkeseredett szombati karamellás tejből, és most sós. Hirtelen megérti, hogy a könnyeit nyeli vele. Annak van ilyen íze. A papa kiabál, hogy ünnepelni fognak, és van sok kóla, meg vaníliás karika is, amit Vera annyira szeret. A felnőtteknek meg lesz birkapörkölt és fél édes pezsgő. Vera kortyol. Hagyja, hogy marja a torkát az ital. Milyen figyelmetlen a papa, erre gondol. Észre sem veszi, hogy ő mennyit változott. Hogy körülötte kicserélődött a világ. Éppen a vaníliás karikát emlegeti, a lebukás szimbólumát. Milyen gorombasság ez. A szemével a mamát keresi, de a mamának krumplit kell pucolnia, és háttalál. Még egy sós nyelés, ekkor szólal meg a csengő. És Vera legszívesebben sikítana. És bár fegyelmezi magát, egy egész aprót sikkant is, és úgy ugrik fel, hogy kirúgja maga alul a széket. Ilyen korán? Csodálkozik a papa. Se baj. A mama csak annyit felel, majd én. Vera elhatározza, bármi történik, ő Józseffel marad. Bármekkora balhé lesz belőle, elmegy vele. A mama lassan, körülményesen mossa a kezét, megint csöngetnek. Vera berohan a szobájába, és cibálja magára a tegnap ledobott ruhákat. Még életében nem öltözött fel ilyen kapkodva. Már a pulóverbe dugja a fejét, amikor harmadszorra is csöngetnek. Ettől rossz érzése lesz. József sosem nyomkodja így a csengőt. A mama ekkor ér a kapuhoz. És még nem is kell kinyitnia, Vera már látja a szobája ablakából a kerítés fölött a fejet. Béla bácsi az. Korán jöttetek, kurjantja a papa, ahogy mindenki beér a konyhába. Tudod mit, Béci, akkor főzzünk együtt, mint régen. Hátra se néz, csak vágja apróra a húst, pedig ha hátra nézne, látná, hogy Béla bácsi egyedül van. És mintha nem ünnepelni jött volna, törteli a kezét. Most ő olyan, mintha felelni készülne, mintha mindjárt megrovást kapna a papától. A mama lekapcsolja a rádiót, nyers hús szag van és csönd. Na mi van már? Háborog a papa, és még mindig aprít. Miért nem ülsz le? Aztán már félig háttal a mamának, Julikám, bontsál nekünk egy kőbambit. Béla bácsi felemeli a mutató ujját, egyetlen mozdulat. A mama mégis megdermedt tőle, csak áll a konyhaasztal mellett. Mi van? Fordul meg a papa. Béla bácsi a mamára néz. Juli, van vodkátok? Kérdezi. A mama bólint. Kis poharakat vesz elő, hármat. A mama csak kikapja a hűtőből az üveget, tölt. Szó nélkül isznak, gyors és pattogós az egész. Vera mégis úgy érzi magát, mint amikor egész nap a parkban ült, mintha a többiek víz alatt mozognának. Ijesztő, mégis otthonos, igazán családias ez a dermett, néma játék a poharakkal. Hogy csak a koccintás hallatszik. Mi van? Kérdezi megint a papa. Béla bácsi a vodkás üvegre mutat. A mama megint tölt. Most csak a férfiaknak. Megisszák. Ne rendezzél jelenetet, közli Béla bácsi. A papa a pultra koppantja a poharat. Akkor ne hagyjál rá okot, morogja, és még hozzátenne valamit, de a mondat köhögésbe fullad. Nem lehet ezt a színjátékot tovább csinálni, háborog Béla bácsi. A papa úgy kopog a pohárral, mintha szót kérne. Mit nem lehet, ismételgeti, és köhög. Koppanás. Mi a fenét nem lehet? Megint üt vele egyet az asztalra, mintha egyre élesebb lenne a hang. Ezt az egyet kértem, kiáltja. Hát nem értitek? A mama felé fordul és köhög. Nem értitek meg? Koppant. Neki is esik a kezéből a pohár. Az én fájdalmamat? A pohár tompán koppan a kövön. Nem törik el, pattog, aztán elgurul. A mama próbálja megfogni, négy kézlábra ereszkedve elkapni a guruló poharat. Béla bácsi felveszi helyette, az asztalra teszi, és mintha várna valamit tőle, a mamát nézi. A mama lehajtja a fejét. Ignác kórházban van. A papa arcán végig siklik egy könnycsepp. Egyetlen egy, nem törli le. Lecsöppen az állán. Megint csönd lesz, de ez most nem olyan, mint az előbb. Most minden matatás, surranás tisztán hallatszik. Odakint dudál valaki az utcán. Az óra kattog. Még egy kattanás. A bútor óvatosan recsen az előszobában. Juli, legalább te ne! Mit ne? Tiltakozik a mama. Felnevelt titeket becsületben. Mit mondtam? Harsogja a papa, mire Béla bácsi megint felemeli a mutató ujját, mintha jelentkezne órán, és azt várná, hogy a papa majd felszólítja. A papa hangja elcsuklik, aztán köhögni kezd. Vera arra gondol, hogy ez furcsa. A papa ezt nem csinálta eddig, nem köhögött, és legszívesebben odafutna hozzá és megölelni, mert most olyan, mint amikor őt bántották. Sokféle bántás van, de ez most valamiért olyan, mint amikor Sári megalázta őt, és ezt nem tűrheti. Már éppen kiáltani akar, amikor Béla bácsi megszólal. Átvitték apát az intenzívre. Megszólal a tévé. Hirtelen jön meg a hang, ahogy szokott, és a szürke kép egy vékony csíkban jelenik meg. Ezek szerint valaki bekapcsolta, de ki lehetett az? Béla bácsi érkezése óta mindenki a konyhában van. Akkor hogy lehet, hogy most működni kezd az öreg Orion? Nagyjából egy perc kell neki, hogy bemelegedjen. Ha Verának az esti mese elején jut eszébe, hogy nincs bekapcsolva, már tart, mire felizzik a kép. Mindenki itt volt, szóval nincs a bekapcsolásnak gazdája. Most mégis mindenki oda néz. A kép még homályos. Haldoklik. Nyögi ki Béla bácsi. Ők is haldokoltak, sőt, meg is haltak. A papa és a mama is. Hörgi a papa. Vera visszanéz a képre. Mesék kezdődnek. Varjú dombi mesék, meg Futrinka utca. De lehet, hogy Pityke is. A varjú dombi lesz az első, a fura papírmasé háztetőkkel, meg a papírmasé füsttel. Csúnya nőkkel és még csúnyább férfiakkal. Miért kell ilyen meséket csinálni? Ezt szokta kérdezni Vera, de most nem mond semmit. Mert ez most egyáltalán nem érdekes. Sőt, semmi sem érdekes. Megfordul, felemeli a bögrét. Már nincs benne tej. A kanna felé indul, még mindig csönd van. De az is lehet, hogy beszélnek. Semmire sem lehet figyelni. A kanna nehéz, tele van tejjel, és magasan van. De megemeli, tölt. Folyik az aranyló karamella illatú tejecske a bögrébe. Vera szépen önti, ki ne saraljon. Így kell mondani, ez a papa szava. Azt jelenti, hogy ne folyjon mellé. Akkor saral, ha mellé csöpög. Végig folyik a kanna szárán. Milyen furcsa, gondolja Vera. A papa nem vigyáz úgy a szavaira, mint a mama. De azonnal tudja is, hogy miért. Biztosan azért lehet ez így, mert a papa otthon van, és a mama költözött el messzire. És ekkor lassan végig folyik a tej a bögre falán. Méltóság teljesen szétterül a kredenc lapján. Vera most sem önti, sem gyorsabban, sem lassabban. Csak olyan szépen, ahogy eddig. Különleges látványa, hogy a viaszkos vászon terítőről csöpögni kezd a padlóra. A felnőttek beszélnek valamit hátul. Így képzeli Vera a cseppköveket, ahogy fejlődnek, nőnek, ahogy a tej engedi el méltósággal, kövérre hízva a terítő márványosra mintázott nejlonját. A mama lármázni kezd. Te mit csinálsz, kislányom? De Vera úgy érzi, csak illendőségből. Nincs igazi erő ebben a kérdésben, se harag. Nem így szólna, ha nem lenne ilyen furcsa minden. Ki az a papa és mama? Fordul feléjük Vera. Akik haldokoltak. Csönd van. Mintha csaltak volna. Én már annyiszor próbáltam neked elmondani. Néz rá mentegetőzve a papa. A mama kikapja Vera kezéből a kannát. Minden csupa karamellás tej, édes tócsák a járólapon, a szekrény oldalán, még a levegő is cukros illatú. Miattuk kell benneteket így szólítanom? Kezd bele a kérdésbe Vera. És ösztönösen megáll. Igazából várja, hogy valaki közbevágjon, de senki sem magyarázza el, amit hallani szeretne, hogy ezek szerint régen meghalt, ismeretlen embereknek az emlékére kell papának és mamának szólítani a szüleit. Amikor mindenki más azt mondja, hogy anyu meg apu. Hát kik voltak ők? Annyiszor belekezdtem már, böki oda vádlón a papa. És illendőségből megint nekifut. Hogy a téglagyár, és hogy ő 4 éves volt, amikor... És ez már tényleg ismerős, csak az a baj vele, hogy sohasem mondja a lényeget. Így meg semmit se lehet érteni az egészből. A mama felmosódhoz, és lassú mozdulatokkal óvatosan törli fel a tejet. Vera felveszi a csúrig töltött bögrét, a tej kilöttyen. A ruhájára csorog. Nem direkt, de nem is tesz ellene semmit. Csak hagyja, hogy legyen minden, ahogy lenni akar. És közben iszik. Egyre vadabbul nyeli, és amikor végez, alig kap levegőt. A mama kikapja a kezéből, de a bögre már üres. Vera megtörli az arcát. Ezt nem most beszéljétek meg, szólal meg Béla bácsi. Mennünk kell, apa haldoklik. A papa visszaveszi a kezébe a kést, de nem folytatja a hústarabolást, csak markolja a nyelet. Remeg a véres penge. Csak alig láthatóan, de Vera észreveszi. Ezt az egyet kértem. Mi az, hogy ezt az egyet? Ripakodik rá a papára Béla bácsi. Hát mikor Júli elveti? Folytatná, de itt a szájához kap. Elpirul. Egy pillanatra elhallgat, de aztán erőt vesz magán. Szóval, amikor apu azt a szerencsétlen baromságot mondta, ne bagatellizáld, nagyon kérlek. Én? Hogy mit csinálok én? Kiáltja paprika vörösen Béla bácsi. Hát 10 évet tartom a szavam, és van pofád ezt mondani? A te kedvedért szóba se állunk velük.
Tudom, hogy titokban jártatok hozzájuk. De attól a gyerekem még nagyszülők nélkül nőtt fel, harsogja Béla bácsi. Miattad választanunk kellett, Gábor. Mert te képtelen voltál megbocsátani nekik. Én ismerem őket, vág közbe Vera rémülten, amikor egy pillanatra csönd lesz. A papa lejti a kést, koppan a kredencen, aztán a földre esik. Ma minden lefelé esik, mondaná a mama, ha ez egy olyan nap lenne. Ha rendes délelőtt volna, de most persze hallgat. Béla bácsinak remeg a szája széle, próbál kérdőn nézni Verára. Voltam náluk, magyarázkodik Vera.
Azt sem tudod, kikről van szó, ripakodik rá a papa. Nem ők a papa meg a mama.
A tévében lassan véget ér a varjú dombi mesék. A szolgálatkész kísértetről mesél a férfi hang. Éppen azt mondja, hogy és azóta semmi baj, alszik a vén, fiatal. És ekkor Vera felkapja a bögrét, és hozzávágja a tévéhez. Pontosan akarja, de nem találja el. Még csak nem is súrolja. És valahogy úgy röpül, hogy nem talál el semmit. Koppan a szőnyegen, és pördül még párat, mielőtt a tévé lábának ütődve megáll. Olyan a Tisza, mintha meghalt volna. Nem mozdul. Még csak nem is fodrozódik. Pedig máskor haragos és ideges. Látszik rajta, hogy messziről jön, de most, mintha csak egy hosszú tócsa lenne. El sem lehet hinni róla, hogy sokszor kiöntött már, egyszer el is pusztította a várost. Mintha csak egy homokból épített vár lett volna a strandon. Most olyan kevés a víz, hogy apró szigetek vannak a szélén meg a közepén. Át lehetne sétálni rajta, és Vera arra gondol, milyen jó lenne érezni a talpával a jéghideg vizet meg a sarat. Vajon milyen lehet az? Biztosan marja vagy égeti a hideg, ahogy a kezét szokta, ha elhagyja a kesztyűjét. Ellenállhatatlan vágyat érez, hogy lemenjen, s a hideg iszapot érezze átpréselődni a lábujjai között. De nem mer elmozdulni innen. A mama ráparancsolt, butaság lenne megbántani, minek feleslegesen tetézni, de szinte kínozza a vágy, hogy lemenjen. Olyan borzasztó várakozni itt. A felnőttek tudhatták volna, hogy gyerek nem mehet be az intenzív osztályra. Miért hozták magukkal? Eszébe jut, hogyha nem itt várakozna, akkor otthon kellett volna maradnia a papával, aki idővel már üvegből itta a vodkát, és csak veszekedett Béla bácsival. Voltak pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy jön, aztán végül mégis otthon maradt. Amikor kiléptek az ajtón, Béla bácsi már az udvarban felvette őt, talán mert látta, hogy nem mozdul a lába, vagy lehet, hogy csak kedves akart lenni, és úgy vitte el őt a ladáig. Finom kókusz illat volt benne. Vera nyelte a nyálát, és csak bólogatott. Béla bácsi folyton hátrafelé nézett, miközben neki magyarázott. A mama zsörtölődött, hogy az utat figyelje, de csak egy-két percig tartott az egész. Hamar kiértek ide, a Tisza partra. Mégis különös utazás volt, és nem csak a kókusz illatú ringatózás miatt, hanem mert Béla bácsi nem úgy beszélt, mint a papa, aki folyton úgy kezdett bele, mintha az iskolában lennének, mintha óra lenne. Béla bácsi nem vonatokról és téglagyárról, meg szöges drótról, meg mindenféle érthetetlen dologról magyarázott, ami miatt egy idő után már nem is lehetett volna rá figyelni, hanem azt mondta, hogy azt a nénit, aki az ő nagymamája, és akit ezek szerint ismer, Mártának hívják. A mama ekkor is közbeszólt, ingerült volt. Azt mondta, ez nem lehet igaz, Vera nem ismerheti Márta nagyit. Ő nem felelt semmit, csak nézett a mamára. Ekkorra már a kórház melletti parkolóban álltak, csak még nem szálltak ki az autóból. A mama még sohasem kérdőjelezte meg az ő szavait, de se kedve, se ereje nem volt tiltakozni. Olyan nehéz szomorúság telepedett rá, hogy levegőt is alig kapott. Mintha egy kibírhatatlanul súlyos kabát nyomta volna össze. Nem akart itt lenni, de másutt se. Életében először azt érezte, hogy nem akar többé Tátrai Vera lenni. Nem akar szomorú izgulást, bölcsős rémámot, gyötrő kétséget, és nem akar örökké titkokat, meg félelmeket. Akkor ő inkább ne legyen, ha ezt el lehet valahogyan intézni. Tűnjön el egyszerűen, mint a pára, a köld, a harmat. Szívódjon fel. A mama megsimogatta az arcát. Nem akartalak megbántani, vigasztalta. De fogalmam sincs, mikor találkozhattál volna te Ignác bácsiékkal. Vera bólintott. Párizsi kocka. Erre Béla bácsi elnevette magát. A lányodnak titkai vannak. Aztán egészen hozzáfordult, lassan és tagoltan beszélt, kicsit zavaróan is lassan, mintha fogyatékos lenne, vagy mintha a magnó húzná a szalagot. Verának kedve lett volna beletekerni. Most ő is majdnem olyan körülményes lett, mint a papa szokott. Vera már nem is tudott annyira figyelni rá. Inkább azt nézte, ahogy a járdán éppen mellettük egy alacsony férfi fenyőt cipelt. Alig bírta vinni. A fa magasabb volt nála, nehezen ügyetlenkedte be a lépcsőházba. Aztán egy magas férfi jött, kövér fenyővel. Ki kell nyitni az ajtó másik szárnyát is. Gyönyörű, ezüstös és kerek volt a fa, sehogyan sem fért be. A papa mindig ott szokta dugdosni az ő fájukat a fészer mögött. Banális hely, óvodás volt, amikor először megtalálta. Béla bácsi még mindig azt taglalta, hogy ők, Gábor, vagyis a papa, meg ő nem vérszerinti testvérek, mert a vérszerinti szüleik mások. Persze ezek után nehéz volt elhinni, hogy azt a fát, amit ő sokat látott a fészer takarásából, egyik estére a Jézuska hozta volna, és ő nem is értette, miért fontos ez, hogy ő ezt elhiggye. De látta, hogy a mama és a papa izgulnak miatta. Így minden évben buzgón csodálkozott, illetve igyekezett. De a mama szemén látta, hogy őt nem tudja becsapni. Béla bácsi ezek után arról beszélt, hogy a vérszerinti szüleik nem azért bízták őket Márta mamára és Ignác tatára, mert nem szerették őket, hanem mert olyan idők jártak. Vera ezen meglepődött. Milyen különös magyarázat ez, hogy azért lesznek valakinek új szülei, mert az idők valamilyenek. Béla bácsi közben megbökte a vállát, biztosan, hogy ne bambuljon. És így is csak a Márta mama és az Ignác tata segítségével tudták az életünket megmenteni, magyarázta, és meghatódott. Elcsuklott a hangja. És ők hónapokig a sajátjukat kockáztatták értünk, bólogatott bőszem. Hogy mi testvérként nőhessünk fel a Gabóval. Ahogy befejezte, mélyet sóhajtott, és mintha még az egészet jóvá kéne hagynia, bólintott egyet. Vera nem értette magát. Nehezen követte a történetet, de ez még nem ok rá, hogy ilyen gyakran elkalandozzon a figyelme. Hiszen őt ez borzasztóan érdekli, de hiába valami legyűrhetetlen erő mindig elröpíti innen. Milyen furcsán becézi a papát Béla bácsi. Ekkor például ezen tűnődött. Egy pillanattal később meg, amikor a mama megint azt kérdezte, hogy mikor találkozott ő az Ignác bácsiékkal, akkor meg éppen azt figyelte, hogy a férfi, aki a nagy ezüstös fenyőt vitte, visszajött, és becsukta a lépcsőház ajtaját. És vele volt a fia, aki elég ismerősnek tűnt, oda járhat az iskolájukba. Szokott kapuügyeletes úttörő lenni. A mama megszorította a vállát. Kislányom, kérdeztem valamit. Erre Vera mélyet bólintott. Csak két öreg volt. A mama várt. Béla bácsi meg szinte formálta a szájával helyette a szavakat. Nem tudtam, hogy kicsodák, folytatta Vera, de elhallgatott, mert látta, hogy a mama egyre kevésbé érti, és talán nem is hiszi az egészet. Neki meg semmi kedve nem volt magyarázkodni, és ekkor Béla bácsi is legyintett, vagy inkább jelentkezett, ahogy szokta, hogy mindegy, inkább menjenek be. A lényeg az, hogy Ignác bácsinak sajnos gyönge a szíve. Thank you.
Grecsó Krisztián Vera című regényének 17. részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk! Thank you. Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bless the Lord.
Your holy name, Jesus, I will worship you.